kedves gyülekezet, nyissuk ki Bibliánkat a Lukács evangélium a 24. részéhez, és onnan fogunk olvasni néhány igeverset a mai délután alapjaként. Lukács evangélium a 24. rész, 36. versétől olvassuk fel a 45. versig. Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket. Békesség nektek! Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk. Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és lássatok. Mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. És ezeket mondva megmutatta nekik a kezét és a lábát. Mikor pedig még mindig nem mertek hinni örömükben, és csak csodálkoztak, megkérdezte tőlük, van-e itt valami ennivalótok? Erre adtak neki egy darab sült halat. Elvette, és szemük látára megette. Majd így szólt hozzájuk. Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam, be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam a Mózes törvényében, a próféták könyvében és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat. Eddig az ige, foglaljunk helyet.
Én is áldott feltámadási ünnepet kívánok a testvéreknek. Hadd legyen ez az öröm a szívünkben, és nem csak most húsvétben, hanem mindig. Bizonyságtevésem alapjaként néhány igeverset szeretnék felolvasni Márk evangéliumából, Márk evangélium a 16. részéből. 16. rész 5-ös versen kezdem az olvasást. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül, jobb felől és megrettentek. De az így szólt hozzájuk, ne féljetek. A názáreti Jézust keresitek, aki megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványoknak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt, amint megmondotta nektek. Visszapörgetve egy kicsit az eseményeket, az eddig megszokott körülmények, amik körülvették a tanítványokat és az Úr Jézust, együtt mentek, együtt látták azokat a csodákat, átélték azt a sok csodálatos eseményt, amit az Úr Jézussal lehetett abban a 3 évben. Így a nagy héten egy kicsit felborult ez a megszokott körülmény, és úgy tűnt, hogy minden szertefoszlani látszik azok közül, ami addig biztonságot és védelmet jelentett, valamilyen szintű stabilitást a tanítványoknak. Nagy csütörtökön, amikor együtt vacsoráltak, és amikor az Úr Jézus elmondta azt, hogy őt meg fogják feszíteni, és őt el fogja árulni egy tanítvány, akkor a tanítványok megdöbbentek, és szinte úgy megijedtek, és nem tudták, hogy mihez kezdjenek. Pedig az Úr Jézus nagyon sokszor beszélt arról, hogy mi kell következzen. És elmondta azt is, hogy Péter, te engem meg fogsz tagadni. És Péter akkor szilárdan és kemény elhatározással azt mondta, hogy Uram, én meghalni is kész vagyok, érted? Lehet, hogy ő komolyan gondolta, de a szíve nem volt kész ezt megtenni. Aztán, amikor az Úr Jézust elfogták, és amikor a főpap udvarába került, akkor bekövetkezett az, amit az Úr Jézus mondott, és a nehéz körülményeket látva a tanítványok mind elszélettek, mindegyik elmenekült, Péter maradt, aki követte úgy távolról, akarta látni, hogy mi történt, ő bátrabb volt, mint a többiek, és ő bemerészkedett, de amikor kérdőre vonták, és amikor megkérdezték, hogy ismerje az Urat, háromszor megtagadta. Nem volt bátorsága, és nem volt ereje vallást tenni arról, hogy igen, hozzá tartozom, és igenis az ő tanítványa vagyok. Arra gondoltam, hogy én, hogyha a Péter helyébe lettem volna, vagy a tanítványok helyébe, vajon hogy reagáltam volna azokban a napokban? Gondoljuk csak végig, hogy jönnek katonák, fegyveres őrök, elkísérik, bántják az Úr Jézust, különböző ítéleteket hoznak, és ez mind olyan fájdalmas, és mind olyan megrémisztő egy átlag ember számára, és lehet, hogy mi is ugyanúgy tettünk volna, vagy én is ugyanúgy tettem volna, hogy elmenekülök, vagy talán eljutok a tagadásig. De az Úr Jézus ezeket mindet tudta, és mindet látta előre, és meg is mondta, hogy ez így fog történni. És amikor megtörtént a tagadás, az Úr Jézus nem elvetni, nem eldobni akarja a tagadókat, a bűnbelsőket, hanem az ő szerető szeme keresi ezeket az embereket. Jézus szerető tekintete ma is keresi azokat, akik elestek. Keresi azokat, akik bűnbe esnek, akik tagadók. Keresi azokat, akik vágynak a vele való közösségre. És eszembe jutott az, amikor megtagadtam én is az Urat, amikor nem neki éltem, amikor nem volt bátorságom őt megvallani, amikor még más utakon jártam, megtalált az ő szerető tekintete, és emlékszem, hogy egy olyan este volt, amikor úgy éreztem, hogy csak engem néz az Úr, és láttatja bennem mindazt a bűnt, amit elkövettem. Elég volt az ő tekintetével találkozni, és lepergett előttem minden, amit tettem. És akárhányszor vétkeztem, amikor arra gondoltam, hogy az én Uramat megbántottam, mindig eszembe jutott az, hogy milyen szeretet van benne, hogy nem elvet engem, hanem még mindig keresi a tekintetemet. Keresi azt, hogy üzenjen valamit, és ezt kereste Péternél is. Kereste az ő tekintetét, hogy üzenjen neki. Üzenni akarta azt, hogy szeretlek, Péter. Péter nagyon megbánta azt, amit tett, és keserve sírásra fakadt, azt írja az ige, elment, és nagyon bánkódott az ő bűnei fölött. Hát nem tudom azt elképzelni, hogy milyen három napja lehetett Péternek addig, ameddig találkozott az ő mesterével. Úgy gondolom, hogy egy félelmekkel, egy szorongásokkal teli időszak volt, amikor a lelkiismeret furdalás, teljes zavarodottság volt az ő lelkébe, és tudta azt, hogy neki rendezni valója van a mesterrel. Úgy kellett elváljanak, hogy ő megtagadta. Nem volt alkalma rendezni ezt a dolgot, és nem tudta, hogy mi lesz ezután. Teljes káosz uralkodott. Az Úr Jézus látja ezeket a szíveket, és látja azokat a szíveket, akik életében, akikben ott van a káosz, ott van a lelkiismeret furdalás, ott vannak a bűnök, és az őszinte bűnbánó embernek akar válaszolni. És jött a válasz. Az Úr soha nem késik az ő válaszával. Lehet, hogy mi úgy tartjuk, hogy néha késik az Úr, és jó lenne már az a válasz, mert már elviselhetetlen az az állapot, amiben vagyunk, de az Úr válaszol. És azt üzeni, hogy mondjátok meg a tanítványoknak, és külön kiemeli, hogy mondjátok meg Péternek. Péternek szüksége volt arra, hogy tudja azt, hogy az Úr Jézus gondol rá. Neki rendezni valója volt az Úr Jézussal, és tudta az Úr Jézus ezt, hogy Péter szívében mi van. Az Úr Jézus szeretettel fordul mindenki felé. Ő azért vállalta értünk a halált, a kínokat, mert meg akart menteni minket. Keresi azokat a tekinteteket, akik elveszettek, keresi azokat az embereket, akik elcsüggett, akik olyan állapotban vannak, hogy nem látnak semmilyen kiutat, és megoldást akar hozni életünkbe. Kérdés az, hogy mennyire őszinte a mi bűnbánatunk, készek vagyunk-e rendezni az Úrral a dolgainkat. Nagyon csodálatos volt megtapasztalni azt, hogy amikor vétkeztem, és megtérésem után is voltak alkalmak, amikor elestem, de olyan jó volt tudni azt, hogy van kihez jönni. Jöhetek a kereszthez, és az a vér, amely értem is kifolyt, lemoshatja az én bűneimet. Legyünk hálások ezért, testvérek, és adjunk ezért hálát nap, mint nap. Hadd töltse be a feltámadási öröm a mi szívünket, és hadd legyen az a tudat bennünk, hogy ha vétkezünk, az Úr Jézusnál van válasz, és ő vár minket, és akarja adni a bocsánatát. Amen. Most az énekar szolgálatát fogjuk meghallgatni, majd azt követően Csata Gerzson szolgálatát.
Ünnep a
köszönteni a testvéreket, ami fel volt olvasva. Békesség nektek! Én egy vallomást szeretnék elmondani, ami megérintette nagyon az életem és a szívem, ami arról beszél, hogy mi juttatta oda az Úr Jézust, hogy meghaljon a kereszten. Ezt nem én költöttem, de fogadják a testvérek szeretettel. Úr Jézus, fáj, hogy annyiszor vétkeztem ellened, meg annyi bűnös gondolat terheli szívemet. Bevallom hűtlenségemet, a görbe utakat. Bevallom azt is, annyiszor én megtagadtalak. Én voltam ott az udvaron, aki gunyoltalak. Szeges korbáccsal vertelek, leköptem arcodat. Feszítsd meg, ezt kiáltottam, ahogy a többiek. Büszke voltam, hogy láthatom folyni a véredet. Ott voltam én is a Golgotán. Kezemben volt a szeg. Nem érdekelt, hogy fáj vagy nem, átszúrtam testedet. Aztán csak néztem gúnyosan, vajon mi lesz veled? Így szóltál, elvégeztetett, s lehajtottad fejed. Valami bent a szívemben kiált most hangosan. Miattad halt, hogy elvegye mind, ami bűnöd van. Önként letette életét. Köszönni hogy fogom? Most már tudom, azért volt így, mert szeretett nagyon. Amen.
zenekar szolgálatát fogjuk meghallgatni, majd azt követően Szilágyi Endre testvér szolgálatát.
Húsvét ünnepeket kívánok minden kedves testvérnek. Hála van a szívemben, hogy ide-haza lehetek. Szeretnék ígét olvasni. Az apostolok cselekedetéről írt könyv második fejezetéből. Így hangzik Isten ígéje. Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván. Kit az Isten feltámasztott a halál fájdalmait megoldván. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg. Meghalt az ember az Isten számára. Mindaddig halott, ameddig nem találkozik újból a Teremtő Istennel. Az, aki szeret, az, aki hordoz, az, aki hazavár, az, aki kitárt karokkal azt mondja, edény vagy. Így voltam én is. Évek hosszú során, de rám talált az Isten. Volt egy nap, egy fordulópont az életemben. Csodálatos volt. Úgy olvassuk az evangéliumokban, megjegyezi Isten igéje, hogy az Úr Jézus, amikor ott volt a halál tusája között, valamit tett. Buzgóságosabban könyörgött, mondja Isten igéje. Lehet, hogy velem is, veled is, testvér, megtörténik az, hogy amikor nehéz helyzetben vagy, fájdalmak között, és itt elsősorban a lelki fájdalomra gondolok, akkor elhanyagoljuk az imádságot. Megszakad a kapcsolat az Istennel. És fáj. És érzed, hogy nincs megoldás. Keresed a megoldást, de megtörténhet, hogy nem jó helyen. Nem ott, ahol elrontottad az életed. Jézus, amikor haláltusájában volt, buzgóságosabban könyörgött. Érted és értem. Nincs olyan élethelyzet, olyan elrugaszkodás Istentől, olyan bűn, amit Isten nem bocsátana meg. Egy dolog szükséges, most húsvétkor is, és a húsvét el is múlik, hogy jöjj. Még áll a Golgota, áll a kereszt. Erről szeretnék egy írott éneket elénekelni, az Úr neve dicsőítésére. Áldott húsvét ünnepeket kívánok minden testvérnek, minden gyermeknek, fiatalnak, és minden drága megváltott testvéremnek. Bűnömet elvette Jézus, meghalt a Golgotán, hogy üdvöt nyerhessek nála, övé legyek csupán. Jövök hozzád, elmerülök benned én, üdvözítő drága Jézus, örökre maradj enyém. Nehéz volt véres tusája, várt rejá a halál. Végig ment tövisses útján, bízva, hogy rám talál. Jövök hozzád, elmerülök benned én. Üdvözítő drága Jézus, örökre maradj enyém. Hogyha jut a végső óra, angyali szózat hív, testem majd elpihen némán, kihűl a fáradt szív. Jövök hozzád, elmerülök benned én, országodban
üdvözítőm, fénylő arcod nézem én.
Oda vágyunk, testvérek. Bízzuk újból az Úr Jézusra, a feltámadott Úr Jézusra életünket, és úgy ő vele, mint együtt is, örök időkön keresztül áldjuk és magasztaljuk őt. Amen.
Kérjük újból a zenekar szolgálatát, majd azt követően a nagy csoport fog szolgálni.
Szent Hústvét hajnalán megnyílt a sír, legyőzve a halál, szárnyal a hír. Feltámadt ő, az Isten szent fia, nincs ott a kő, mert él, halleluja. Él, Jézus él, boldog mind, aki hisz. A menny a cél, s ő minket odavisz.
Áldott a feltámadás. Ragyogó fény, ragyogó nap, szép húsvéti ragyogás. Áldott legyen ez az ünnep, áldott a feltámadás. Én bennem is feltámadott, Jézus Krisztus a dicső, várom is őt minden napon, tudom, hogy majd visszajő.
Go, go, go.
angyal szállt le, s még megrendült, a város minden tája, a keresztre fölfeszített messiásnak sírját tárta.
Örömkönnyes asszony arcok, boldog szíve, zengő szája, hirdette az embereknek, feltámadt az ég királya, hívő szívek, zengő szájak, harsongjátok ma is bátran, örök hála és dicsőség Istennek a magasságban.
Tudom, hogy hű megváltom él, és folyton rám tekint, jelét mutatja, hogy szeret, áldást osztott megint.
Emelt fővel járok tehát, az üdvösség enyém. Szavannak érzem már magam, kegyelme nyúlt felém. Hogy szent legyek, akarja ő. Álljak tán ellene? Nem hat már rám a csúf világvezére a szelleme.
Jézus, én nálad maradok, hitem beléd vetem, és ha majd ekkor veled leszek, koronát adsz nekem.
Buséti ének. Bánatlós éjszakán, madásra szólt a fán. Ködös bús tavaszon, meghalt a nagy úton. Síratta őt a föld, nem várták, visszajött. Csodálatos napon, fényes nagy hajnalon. Ki a földön megáll, várja bászász halál. Krisztus oldalán feltámad igazán.
Feltámadás ünnepén, örömhírre járok én. Olyan, mint a megváltó, nem járt senki e föld színén. Nagykő fette bára sírt, asszony csapat csendben sírt. Mennyit sírból égi angyal, zengte széte drága hírt.
Ne féljetek, higgyetek, örvendezzen szívetek. Isten fia feltámadott, győzött sír és gyász felett.
Hálás szívvel áldom őt, ő készít a jövőt. Ő az élet, ő a béke, fáradt szívek menedéke. Ha eljön és feltámadunk, mindörökké áldjuk őt.
Titkom van nekem, fénnyel betölti életem, mosolyra nyitja a számat, a megváltó feltámad. Nem maradt a sírről én, újongok az örömtől én, hisz nem vagyok már árva, nincs többi sírba zárva.
Velem, mindig velem, az úton ő vezérel, oltalmazó kezével. Virágok, illatozzatok, húsvéti tiszta fény ragyog, elűzve minden árnyat, a megváltó feltámadt.
Sokan azt mondják, hogy Isten már nem él. Vagy csak űszobor, egy kis templom mélyén, és csak szép mese, hogy elküldte fiát, aki kereszt halált, halt a Golgotán.
Én tudom, hogy él, 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 él az Úr, de én tudom, hogy él, 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 él az Úr. Honnan tudod, ezt kérdezel, onnan, hogy ma reggel beszéltem vele.
Sokan azt mondják, hogy él, de messze van, és nem érdekli, hogy az emberre mi van. Hideg trónteremben ül magányosan, és a földet onnan nézi álmosan. Isten ma is él, és az ő kezében vagyunk te és én. És az nem mese, hogy elküldte fiát, mert ő érted is meghalt a Golgotán.
Most az énekkar szolgálatát kérjük, aztán még az igéből is szólok.
Eltámadta Krisztus, eltámadta Krisztus,
fele már mi is elfáradunk. Az ünneplésben is el lehet fáradni. Vannak, akik már utaznak, haza kell érniük, holnap kezdődik újból a munka. És arra gondoltam, ha az Úrnak még van valami üzenete, most így a végén, akkor azt tegye úgy, hogy megelevenítsen bennünket. Úgy látszik, hogy még a nap vége fele is volt Istennek, az Úr Jézusnak volt meglepetése a tanítványai számára. És az Úrnak van meglepetése akkor is, amikor mi nem számítunk rá, és nem várunk rá, vagy másra várunk. A karácsony a Krisztust váróknak az ünnepe. Vagy a Krisztust keresőknek az ünnepe. A húsvét a tanítványoknak az ünnepe. A pünköst pedig a gyülekezetnek az ünnepe. Hogyan ünnepelték ezek a tanítványok a húsvétot? És azon gondolkoztam, ahogy olvastam az ígéket, és valami furcsa dolgot vettem észre. Azt úgy kezdtük az olvasást a 36. versben, miközben ezekről beszélgettek. Mikről beszélgettek? Hát mindenről beszélgettek. Már úgy néz ki az ige szerint, be is sötéthetett, Épp visszaérkeztek az Emmausi tanítványok, és ők is elmondták az élményüket, hogy hogyan jelent meg nekik az Úr Jézus, és hogyan ismerték őt fel a kenyérnek a megszegésekor. Aztán még az asszonyok is csatlakoztak, hát nem mondtam nektek, nem mondtuk nektek. Már reggel óta zengők, hogy feltámadott az Úr, és úgy, hogy beszélgettek ott egymás között. Akkor történt meg az, amit nem is vártak. Mert olyan meglepetés szörnyen érte őket. És testvérek, hogy belegondoltam, hogy ezek a tanítványok szinte az egész húsvétukat, az első húsvétot Jézus nélkül ünnepelték meg. És mikor már besötétedett, a nap már lement, akkor jelent meg Jézus közöttük, és azt mondja, hogy közöttük megjelent a középen, és köszöntötte őket, békesség nektek. És arra gondoltam, hogy lehet Jézus nélkül is megünnepelni a húsvétot. Az előbb azt mondtam, hogy a húsvét a tanítványok ünnepe. Nem a világ ünnepe, a világ fel sem fogja a húsvétnak az üzenetét. Akinek nincs új élete, aki még nem Krisztus tanítványa, hát az meg sem érti a húsvétnak a lényegét. Ő még karácsonynál van, még Krisztust várja, a messiást várja. Hogy eszembe jut, 4-5 évvel ezelőtt egy lelkész értekezleten vettem részt, és ezen az értekezleten bizonyságot tett Androne professzor Galacról, aki a Galaci Egyetem filozófia etika tanszékének a vezetője. És elmondta, hogy már nagy karrier előtt állt, a bukaresti ortodox egyetemen készült doktorálni, amikor ösztöndíjat nyert arra, hogy Svájcba menjen ki, francia, angol, német nyelven, meg latin nyelven végezze a tanulmányait, hogy egy tárgykörben, egy témakörben dolgozza ki az ő disszertációját. És azt mondja, hogy amikor megérkezett Genfbe, beásta magát a könyvtárba, és elkezdte Calvin Jánosnak a műveit olvasni. 3 hónapon át egyebet se csinált, evésen és alváson kívül, csak azokat a könyveket tanulmányozta, és ahogy olvasta, azt mondja, hogy minél többet olvastam belőle, annál jobban megvilágosodtam. És láttam, hogy az értelmem tisztul ki, és mire hazajött, meggyőződött kálvinista lett belőle. Persze, hogy kicsapták a bukaresti programból, és amikor hazérkezett Galacra, keresett egy hozzá hasonló meggyőződési közösséget, hát így jutott el a galaci magyar református gyülekezetbe. És Androne professzor oda kérte az ő tagságát. És végignéztem ezt az embert, és úgy, ahogy tartott az előadását 2 órán keresztül, néztem, valami hiányzik mégis belőle. Úgy elmondta azt, de minden passzió nélkül, minden átélés nélkül, ő meggyőződött, azt mondja, hogy meggyőződtem, eljutottam eddig a pontig, és tudom, hogy az az igaz. És arra gondoltam, mi hiányzik mégis ebből az emberből. És rájöttem. A személyes találkozás Jézussal. Meggyőződött. A könyvekből, a Bibliából olvasta, és tudta, hogy ez az igaz. Csak még nem találkozott a feltámadt Úr Jézussal. És a végén, mikor oda mentünk beszélgetni, láttam, hogy bujkál a tekintete. Tudta, hogy mi hívők vagyunk ott egy páran. És valahol ő is érezte, hogy neki is hiányzik ez az élménye. Minden tud róla, úgy járt, mint ezek a tanítványok. Egész nap arról beszéltek, hogy Jézus feltámadt. Csak Jézust nem látták még. És jött Jézus, és megállt a középen. Milyen jó, hogy Jézus nem hagyja, hogy az ő tanítványai nélküle ünnepeljenek. Mert azt szeretné, hogy úgy teljen a húsvét, úgy teljen az ünneplése az ő tanítványainak, hogy találkozzanak ő vele, enélkül az élmény nélkül csak üres ismeretek. Hát csak néhány szóban, milyenek is voltak a tanítványok a Jézus nélkül eltöltött ünnepen. Hát először is nagy zavarodottság, homály, köd jellemezte az egész napot. Egyik ezt mondta, másik azt mondta, és azt írja az íge, hogy egyszer féltek, aztán örültek, aztán mégis félelmükben ezt hitték, azt hitték, Mint hogy ezek a tanítványok, akik 3,5 éven keresztül az Úr Jézust követték, mi lett velük? Mi lett velük? Hova lett az a hit, amit Jézusnál nyertek? Alig telt el 2 teljes nap, vagy 3 nap, amikor ott vannak, zavarodottságukban félnek, és rettegnek, és hisznek is, és nem is. Sőt, azt mondja, hogy félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Na, mit jelent ez, testvérek? Vagy Jézus, vagy a szellem. Amikor valaki szellemet lát, milyen értelemben használja a Biblia, meg az emberek? Milyen értelemben, milyen szellemre gondolnak? Biztos nem a Szentlélekre, ugye? Amikor valaki szelleme, azt jelenti, hogy félni kell tőle, valami olyan jelenést látunk, amitől rettegni kell. Hát mi Jézust várjuk, és mégis egy szellem jelent meg közöttünk. Testvérek, hogy jutottak ide a tanítványok, hogy Jézust összetévesztik a szellemekkel? Megtörténjen. Amikor egy ilyen zűrzavar áll be az embernek, a tanítványnak a szellemi világában, nem látták a különbséget Jézus és a szellem között. Amikor a tanítvány nem veszi észre a világ és a hívő élet közötti különbséget, összemosódik, ködössé válik. Testvérek, nem történik ez meg ma is? Olyan ködös, olyan zűrzavarossá vált a tanítványoknak a lelki világa. Ugyanazt a Bibliát olvassa mindenki. Egyik ezt érti belőle, a másik amazt érti belőle. Ad egyiknek szabad tenni, a másiknak nem szabad tenni ugyanabból a Bibliából. Hát igen, míg Jézus nem jelenik meg az életünkben, addig bennünk is lehet egy ilyen köd és egy ilyen homály. És a szellemi élet összemosódik előttünk. Ha valamikor láttuk is tisztán, kezd összemosódni, és az a lelki élet, ahogyan megkezdtük az életet élni, egyszerre csak összekuszálódik előttünk. Na, ilyenekké váltak a tanítványok. Hát ez csak az egyik dolog, ami jellemezte őket. A következő, amiről már Otniel is beszélt egy kicsit, Péterről beszélt. És valóban az ő bűne van nagyító alá helyezve a Bibliában. És így telt el, hát nem tudok belelátni a lelki világában, hogyan ünnepelhette ezt a napot Péter. De vele együtt hogyan ünnepelhették a többi tanítványok. Igaz, hogy a Péter bűne, Péter tagadása van kiemelve a Bibliában. De kérdezem én, hány bűn maradt titokban, amiről nem ír a Biblia, amiről nem beszélnek mások, amiről csak én tudok, vagy te tudsz, vagy lehet, hogy senki más nem tud, csak az Úr. És amikor ezek a bűnök terhei összegyűlnek a lelkünkben, mégis tudunk így ünnepelni. Hányan ünnepelünk felemelt fővel, énekeljük az Úr énekeit, a szabadulásnak az énekeit, és tudjuk, hogy nem vagyunk szabadok, valami kötöz bennünket, valami bűn, amit nem rendeztünk el az Úrral. Péternek is még szüksége volt egy kis időre, hogy elrendezze az Úrral ezt az ő bűnét. Testvérek, olyan fájdalmas az, amikor így ünnepelünk. Vannak bűneink, amik nincsenek elrendezve. Lehet, hogy mindenki más látja rólam, csak én nem látom azt. El nem rendezett bűnöknek a terhei. Aztán a másik, ami terhelte a tanítványokat azon a napon, hát arra gondoltam, hogyha a férfi tanítványokon múlott volna, kiderült volna azon a napon, hogy Jézus feltámadt. Miért csak az asszonyok voltak kíváncsiak? Hol voltak a bátor férfiak? Miért nem mentek ők is reggel a sírhoz? Igaz, hogy amikor visszajöttek és bizonyságot tettek Péternek, akkor Péter és János versenyt futottak, elmentek a sírig, de onnan visszajöttek. És ott tanakodtak, egész napuk így telt el. Azt szokták mondani, hogy az Úr Jézust A kereszten az ő szeretete tartott ott. Valaki azt mondta ezen a nagypénteken egy ige hirdető, hogy nem is, talán ez csak egyik oldal, hogy az ő szeretete tartotta őt a kereszten. Az is igaz, hogy az embereknek a közönye tartotta őt a keresztfán. Míg Jézus szenvedett, az Isten fia ég és föld között függött a keresztfán, addig a katonák szerencsejátékot játszottak a kereszt alatt. A tanítványok pedig bujkáltak, menekültek, egyik erre, másik arra. A járókelő emberek csúfolódtak a kereszten függő Jézussal. És ez a közöny megöli a kereszténységet. Nem kell nagyobb bűne legyen a mai kereszténységnek sem, mint az ő közönye. Hogy hidegen hagyják az események, hogy hidegen hagyja az Úr követése. Ha a közösség gyakorlásáról van szó, és ehelyett inkább a kényelmet válasszuk. Nem tudom feladni a kényelmemet, mert az áldozattal járna. Vagy ha az Úr hív az ő követésébe, hív az ő szolgálatára, és százszor is mérlegelem, hogy menjek-e, vagy ne menjek, vagy menjen valaki más helyettem. Ha pedig adni kell a misszióra, akkor lehet tízszer meggondolom, hogy megéri ez nekem, jó járok vele, ha én most önzetlenül adok. Vagy ha imaórára kell menni, azon is részt kell venni. Nem elég csak 10 órára menni. Nem elég csak vasárnap menni. Miért kell hétköznap is menni? És nem veszük észre, megfojt bennünket a közöny. És az ördögnek egy nagyon jó fegyvere az, hogy megfojtson bennünket a közöny által. Talán éppen ezért van az, nagyon sok fiatal ábrándul ki, nem csak a nagyegyházakból. Nem arról van szó. Evangéliumi gyülekezetekből. A közöny miatt, a nem törődömség miatt. De ugye nem rólunk van itt szó. Ugye nem a szatmári gyülekezetről van itt szó. Ugye nem én rólam van itt szó. Talán valaki másról. Az elmúlt hónapban, amikor újból Albániában jártam, és lehetőségem volt újból bemenni a tiranai mecsetbe, központi mecsetbe, és az emberek, férfiak akkor jöttek ki a déli imádságról. Nők nem mehetnek be, csak férfiak, és azok is mezitláb. 5-ször szólal meg az imádságra való felhívás. Ők már megszokták, de a lelkemet borzolja minden alkalommal, amikor hallom, 5-ször naponta szól a felhívás, és csengnek a városok, a minaretből szól a felhívás az imádságra, és a hithű muzulmán ott, ahol van, letérdel, és kelet felé fordul, és imádkozik. És hogy jöttek kifele a férfiak, átszellemült arca, mi pedig vártunk sorunkra, hogy bemehessünk, hogy meglátogassuk. Arra gondoltunk ott, hogy néhányan vártunk a bejáratnál, ha ilyen buzgók lennének a keresztények. Ha ilyen buzgók lennének a keresztények, ha ilyen adakozók lennének a keresztények, nem így néznének ki a templomaink és a gyülekezeteink. Húsvét Jézus nélkül. Vajon nem Jézus nélkül töltötted az ünnepet? Ó, nem arról van szó, hogy nem róla beszéltünk, vagy nem róla énekeltünk. De ott a lelked mélyén érzed, hogy nem ölelt át az ő jelenléte. Érzed, hogy valahol hidegen hagyott. Érzed, hogy valahol messzünnen csengnek a prédikációk, mintha nem én lennék ott Jézussal a középen. Megjelente neked az Úr Jézus. És amikor jött Jézus, már a nap végeztével, már a nap lemente után, akkor helyretett mindent az ő tanítványnak. És azt olvassuk, hogy 2 dolgot mutatott meg az Úr Jézus. Mikor megállt közöttük, akkor megmutatta az ő kezét, és megmutatta az ő lábát. A gyerekeket kérdezem, hogy milyennek látták a Jézus kezeit és lábait akkor a tanítványok? Milyen volt a Jézus keze és lába? No, figyeltetek? Mit láttak a Jézus kezén, és mit láttak a Jézus lábán? Tessék? Semmit? Sebeket. Köszönöm szépen. A szegeknek, szegek okozta sebeket. Na ez a kép illusztráció. Nem ez a Jézus keze. De szeretnék arról beszélni egy kicsit, hogy milyennek látták azon a napon a Jézus kezeit. Érdekes, hogy Jézus szavára nem is figyeltek oda. Jézus szava annyira zavarba ejtette őket, hogy azt hitték, hogy szellem jelent meg. És azt mondta Jézus, nézzetek, talán felhúzta egy kicsit a köntöse ujját, nézzétek meg a kezem. És aztán egy kicsit a köntöse peremét is megemelte, nézzétek meg a lábamat, gyertek, tapintsátok meg, nézzétek meg, lássátok, hogy én vagyok az. És aztán később ennivalót is kért. Ilyennek látták ők aznap a Jézus kezét. És bár az Úr mutatná meg ma este nekem is, neked is a kezét, és látnánk meg úgy, ahogy még soha azelőtt. Máskor is látták a Jézus kezeit, de soha úgy, mint akkor. Mert talán eszükbe jutott, hogy ez volt az a kéz, amit először akkor éreztek a vállukon, amikor Jézus elhívta őket, hogy az ő tanítványai legyenek. Hogyan simogatta meg az ő vállait, hogyan bízott meg bennük, mikor rátette a kezeit az ő vállaikra, és azt mondta, néven szólított őket, gyertek, és légy az én követőm, légy az én tanítványom. Lehet maguk előtt látták ezt a kezet, amint morzsolta a magokat a kezében, a tenyerében, és kiment oda a szántóföld mellé, és hogy hintette végig a földön, mondta nekik a vetőmagnak és a szántóföldnek a példázatát. Szinte maguk előtt látták, hogy hogyan peregnek ki a szemek, és Jézus tanítja őket. Lehet, hogy maguk előtt látták ezeket a kezeket, ahogyan emeli fel a gyermekeket az ölébe, és azok a kezek, amelyek a sok éves ács munka után megdurvultak, érdessé váltak. Mert aki kézigyaluval dolgozik, és ágyszerszámokkal, azoknak nem lesz olyan a keze, mint ahogy a mostan az írógép meg a számítógép mellett ülünk. És ezek a kezek felemelték a gyermekeket, és megáldották a gyermekeket. Lehet, hogy maguk előtt látták ezeket a kezeket, amelyek határozott mozdulattal ostort fontak kötélből, és ott bent az Úr házában, Jeruzsálemben kiűzte az árusokat, és oda kiáltott nekik, menjetek ki, miért tettétek az én atyámnak házát a latrok barlangjához hasonlóvá? Kiűzte őket, az árusokat a templomból. Talán még mindig látták ezeket a kezeket. Lehet, még emlékeztek erre a kézre, amikor lehajolt, és a bűnös asszonyt vádolva jöttek az emberek, jöttek a farizeusok és az írástudók, és ez a kéz lehajolt, és elkezdett írni a porba. Csak ők tudják, hogy mit írt Jézus a porba. Lehet Péternek még megvillant az a kép is, amikor már süllyedezett a vízben, a hullámok már borították el, és az ő kiáltására, segélykiáltására ez a határozott kéz kinyúlt érte, és megfogta azt a kezet. Soha nem felejtette el azt a szorítást, hogy a nőt kiemelte a vízből. Nem tudom a többi tanítvány mire gondolt, amikor ezt a kezet meglátták azon az estén. Hát a te életedben mit tett ez a kéz? Ma este vissza tudsz gondolni arra, voltak olyan pillanatok az életedben, amikor tudtad biztosan, hogy ez a kéz hajolt le, érted is? Ez a kéz simogatott meg téged, amikor bántásért, amikor veszélyben voltál. Ez a kéz volt az, amelyik megóvott és magára vállalta a lándzsákat, a döféseket helyetted. Ez a kéz volt az, amelyik eltörölte bőneidet és magához szorított. Volt ilyen átélésed? Neked mit mondanak ezek a kezek? Egyszerű festmény, egyszerű kép a Golgotáról. Kéz, amely kerestél, szív, amely szerettél, vér, mely eltörölted bőnömet, mindörökre áldva legyetek. Igen, ám, de ez a kéz most másmilyen volt. Ahogy a gyerekek mondták, hogy mondták volna, ott volt a szegnek a helye. Hát 3 nap alatt mennyit gyógyul be egy ilyen seb? Nem tudom, nem vagyok szakértő, de még nagyon eleven lehetett ez a seb. Kezein is, és a lábain is. De az, hogy ott volt a szegeknek a helye, ez a sebes kéz, azt jelentette, hogy a szegekkel tehetetlenni akarták tenni ezeket a kezeket. Megbénítani, hogy ne nyúljanak ki még, hogy ne hajoljanak még le ezek a kezek, ne nyúljanak ki érettünk. De már csak a helye volt ott a szegeknek. Jézus feltámadt a sírból, és ez a kéz újból le tud hajolni, ez a kéz újból meg tud érinteni, ez a kéz újból helyre tud állítani. Jöhetnek a bűnösnők, jöhetnek a Péterek, jöhetnek az Andrások, és mindenki jöhet ő hozzá. És az Úr Jézus megmutatta az ő kezét, és azt mondta, nézzétek, fogjátok meg, ez az a kéz. Bízzatok bennem, én vagyok az. Aztán az Úr Jézus megmutatta az ő lábát is. És vajon mire emlékeztette őket az Úr Jézus lába? Talán Máté visszaemlékezett arra a pillanatra, amikor Jézus megállt a vámszedő asztal előtt, és azt mondta neki, Máté, gyere, kövess engem. És ő mindent ott hagyott, és csak maga előtt látta ezeket a lábakat, és követte ezeket a lábakat. Mert Jézus hívta őt, és ott hagyott mindent, és elindult ezek után, a lábak után, és utána olyan ismerőssé vált, ahogy ezek a lábak lépdeltek a porban, a kavicsok hogyan dörzsölődtek a talpa alatt. Talán Bartimeus is ennek a lábnak a lépéseit hallotta, amikor közeledett és ment át a városon. Hallotta, nem látott semmit. Olyan ismerős volt ez a járás. Csak a megváltó járt így. És szaladt hozzá, és megnyílt az ő szemevilága. Ezek voltak azok a lábak, amelyek a vizen jártak, és lecsendesítették az elemeket. Lecsendesítették, csendre intették a hullámokat. Mert ahova Jézus lépett, ott még a víz is megszilárdult alatta. Ott, ahová Jézus lépett, ott csoda történt. Valószínű, hogy visszaemlékeztek Jézus lábait látva a tanítványok. És ezek a lábak voltak azok, amelyek Gadarába vitték egyik nap a tanítványokat. És lehet kérdezték is, hogy miért hozol minket ide, erre a vidékre, ahol olyan kevés ember jár, sőt, tudjuk, hogy van itt egy veszélyes ember. Ne vigy minket oda, de Jézus után mentek, és amikor megálltak ott, és a barlangból előjött az ördöngős ember, akkor megszabadította. És utána már nem bánták, hogy Jézus lábai után mentek, mert micsoda átélésben volt részük. Ezek voltak azok a lábak, amelyeket a bűnös nő könnyei öntöztek meg, és amit az ő haja szárított meg, amelyeket a tanítványok nem akartak vízzel megmosni, de viszont jött ez az asszony, és bűnbánata jeléül az ő könnyeivel áztatott és mosott meg. Amerre csak végigment, betegek gyógyultak, bűnösök szabadultak, kapcsolatok jöttek helyre, álltak helyre, mert ahol Jézus végigment, ott mindezek megtörténtek. Lent járt és kelt Judeja poros útján hajdan. Ugye énekeljük a másik éneket. A nép tolongott értes, ő szólt szép szavakkal. Láttad már ezeket a lábnyomokat? Élő még előtted az a pillanat, amikor téged is megszólított, és lehet nem a vámszedő asztalt. De ott hagytad a régi életedet, és elindultál ezeket a lábakat követni. Ezek azok a lábak, amelyek a követésére hívtak bennünket. És akkor olyan komolyan vettük, és azt mondtuk, ha mindenki más elhagy téged, ahogyan Péter is fogadkozott, én is emlékszem erre. Itt a gyülekezetben mondtam el, könnyes szemekkel, és azt mondtam, ha mindenki más el is hagy, én akkor is követni fogom az Úr Jézust. És nem volt mindig így. Neked mit mondanak ezek a lábak ma este? Emlékszel még az ő lábaira? Elénekeltük azt az éneket, akkor mi is 9-en fehér ruhában, lehet ti 5-en, 10-en, 20-an, nem tudom hányan voltatok. Cseng még a füledben az az ének, amelyik úgy szól, hogy merre vezet, követem őt. Hallom Jézusomnak szavát, és amerre vezet, követem őt. Megyek vele mindenütt. 254-es számú énekünk ez. És énekeltük azt is, hogy Getsemáné bús kertjén át, megyek veled. Emlékszel még erre? Egyik fiatalember olyan komolyan vette ennek az éneknek a szövegét, több mint 100 évvel ezelőtt született Londonnak egy perem területén, egy erdő szélén, egy cigán családba született meg, Rodney, akit egyszerűen csak úgy ismertek később, hogy a cigány Rodney, a Gypsy Smith. És fiatalon, amikor meghallotta az Úr Jézus hívását, akkor elindult és bizonyságot tett a cigányoknak. Először azoknak. És megvan egy korabeli felvétel, és ahova elment evangelizálni, mindig ezzel az énekkel hívogatta az embereket a megtérésre. Merre vezet, követem őt. És az ő remegő hangján egészen késő idős koráig, majdnem 100 évet élt ez a testvér. És az van feljegyezve róla, hogy nem volt olyan prédikációja, hogy legalább egy ember ne tért volna meg. Egy több millió embernek hirdette az evangéliumot a föld kerekségén. Azért, mert komolyan vette a követésre szóló hívást. Vajon a húsvétnak üzenete nem-e az a te számodra, hogy emlékezz meg az ő kezeire? Hogyan nyúlt be, hogyan avatkozott be a te életedbe is? Az én életemben ez a kéz. Mit tett éretted ez a kéz? És nézd meg, hogy ott vannak a szegek helyei ebben a kézben. És a tanítványok ugyanúgy látták az ő lábait, amelyik szintén sebes volt. És ezek a szegek meg akarták akadályozni, hogy tovább menjenek ezek a lábak. De nem tarthatták őt fogva. És az, hogy ott vannak a szegeknek a helyei, ez arra emlékeztet, téged is valaki, valami erő vissza akar fogni abban, hogy kövessed őt. Hogy ő vele jár, hogy végig menj ezen az úton, hogy végig kövessed őt. Nem tudom, mennyire van telve a szíved ma délután, az ünnep végén az ő jelenlétével. Megláttad újból őt? Megjelentette újból önmagát? Szólt-e hozzád? Békességet adott a szívedbe? Megmutatta önmagát a te számodra? Kezeit és az ő lábait. Tanítványok soha nem felejtették ezt el. És amikor elindultak, már Jézus a mennybe ment, ezzel az üzenettel mentek és meghódították a világot. És azt mondja Pál apostol a korintusiaknak, és azt üzeni, én pedig hirdetem néktek Krisztust, a megfeszítettet, azt a Krisztust, amelyiknek a kezén én is, mert nekem is, mint idétlennek, utoljára nekem is megjelent. Azt a Jézust hirdetem nektek, amely a kezén viseli a szegeknek a helyét, és a lábán viseli a szegeknek a helyét. Ennek vagyok én a hirdetője. Vagy te ennek a Krisztusnak a követője és hirdetője. Az Úr megjelent neked, akkor örülj neki. És mondd azt, Uram, én is kész vagyok veled tovább menni. Nem akarok hitetlenkedni, nem akarom nélküled élni, sem az ünnepnapjaimat, sem a hétköznapjaimat. Töltsd be engem. Valamikor közelebb voltál hozzám, olyan jó volt tapasztalni, átélni azt, hogy a te jelenléted felmelegíti a szívemet, de most nem így van. Kérlek, hogy jelenj meg újból nekem. Mutasd meg kezeidet és lábaidat.
Közeljöttél hozzánk, éreztük jelenléted, éreztük azt, hogy itt vagy a középen, és szólsz hozzánk. Köszönjük azt, hogy vállaltad értünk a halált, azért, hogy megments, segíts hálából neked élni, és mindent feladni érted. Amen.
Amen.